Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ugye bizakodóan vártuk a tőzsdenyitást, mi történik?
Egyelőre inkább negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén, de azért nem kellene különösebben aggódni. A Bux Index néhány perccel a nyitást követően mindössze 0,2%-os mínuszban van, vagyis ez a hangulat még bőven változhat a kereskedés során. A vezetőpapírok többsége is gyengüléssel kezdte a napot, egyedül a MOL tud 0,2%-kal erősödni, így 2696 forintba kerülnek most az olajcég papírjai. Az OTP 0,5%-kal 18.505 forintra esett vissza, a Richter 0,2%-os mínuszban van, így 8.860 forinton áll, míg a Magyar Telekom 0,4%-kal 415 forintra gyengült az elmúlt percekben.
Forint hogyan viselkedik?
A forint is gyengüléssel kezdte a napot, méghozzá jókora gyengüléssel, bár hogyha hozzátesszük, hogy tegnap délután egyre gyorsuló erősödést láttunk a magyar devizapiacán, akkor egy ekkora korrekció még bőven beleférhet az elmúlt napok forint erősödése után. Most 355 körül jár az euró jegyzése, ez 0,4%-kal magasabb a tegnap esti szintnél, de az év eleje óta nézve így is közel 4%-os erősödésben van a forint. Emlékezhetünk, hogy a 2021-es évet még 370 körül zárta a magyar deviza, azóta sikerült ide lekapaszkodnia. Tegnap este egyébként 353-nál is járt a jegyzés, de ahogy említettem, várható volt, hogy innen előbb-utóbb majd jönnie kell egy korrekciónak. A dollár 309 forint 40 fillérbe, az angol font pedig 425 forintba kerül most.
Várunk ma olyan hírt, információt, ami befolyásolhatja a kereskedést?
Hamarosan szűk fél órán belül meghirdeti egyhetes betéti tenderét a Magyar Nemzeti Bank. Ugye megszokhattuk az elmúlt hónapokban, hogy ez jelenti az irányadó kamatot, és gyakorlatilag heti kamat döntésre állt át a jegybank november óta. Most arra számíthatunk, hogy a múlt héthez hasonlóan nem változtat a 4%-os irányadó kamaton a Magyar Nemzeti Bank, látva a forint erősödését. Ugye már a múlt héten 360 felett is úgy döntöttek, hogy tartják a kamatot, meglepetés lenne, ha ez most bármilyen irányban változna.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonal túlsó végén Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak, szervusz!
Az év első 10 napja emelkedést hozott a tőzsdén. Mi ennek az oka, és mit hoz ez a befektetőknek?
Méghozzá nem is kis emelkedést. A OTP 16.600-ról tegnapig 18.600-ra, a MOL 2.18-ról 2.690-re, tehát 12-7%-ot erősödtek, nagyjából a nemzetközi trendeknek megfelelően, de ha figyelembe vesszük a forint több mint 4%-os erősödését, akkor euróban számolva ez azt jelenti, hogy a OTP 16%-kal emelkedett 8 nap alatt, ami azért egészen kiemelkedő teljesítmény, igaz előtte elég rosszul teljesített. De a MOL még érdekesebb, mert míg az OTP inkább csak egy általános, tehát visszajöttek a befektetők, átsúlyozták a papírokat, a legnagyobb súlyú magyar papír az OTP, tehát más nem, hanem OTP-t vesznek. A MOL-nál speciális okok is vannak, ez pedig a lengyel akvizíció.
Igen, jelentős térségi terjeszkedést jelentett be a MOL. Hogyan hat ez az olajcég papírjainak árfolyamára, akár?
Hát az árfolyamra azt láttuk, hogy eddig ez a 7%, illetve ez is figyelemre méltó, hogy ma, miközben a OTP és a többi nagypapír is egy kis korrekciót mutat, a MOL még mindig tud emelkedni a hírek miatt. Most dolgozzák fel a befektetők a tegnap előtti bejelentéseket, ami azt jelenti, hogy miközben a OTP, Richter, MOL, tehát a három nagy regionális multink az elmúlt 20 évben terjeszkedett a környező országokban, de a lengyel piac az mérete miatt kimaradt. Tehát Lengyelország az eddig nem a magyar cégek színpada volt, négyszer nagyobb GDP, négyszer nagyobb ország. Most viszont, hogy a MOL egy nagy csereüzletet kötött, illetve akvirált a lengyel töltőállomás piacon, a PKN-től vásárol meg 417 lengyel kutat. Ez azért megváltozott, és a lengyel üzemanyagpiac harmadik legnagyobb szereplője lesz. Ez összefügg azzal, hogy a PKN, kvázi a lengyel MOL, megvette a saját legnagyobb konkurensét, a Lotust, viszont a európai versenyhivatali előírások miatt ezzel már túl sok kutya lett, el kellett adnia finomítókat is, egyebeket is, azokat nem a MOL vette meg. A Lotus kúthálózatát, ami Lengyelország harmadik legnagyobb töltőállomás hálózata 417 kúttal, viszont a MOL cserébe részben kutakat ad, tehát 185 magyar és szlovák kutat, többségében magyar kutakat, de ezek csak kutak, míg a lengyel Lotusnak a teljes cégét, a háló egykori cégét, a hálózati céget is megveszi, és ezen kívül még fizet majdnem 300 millió eurót, mert hogy a lengyel hálózat ára 610 millió euró, amit viszont ő ad, az 260 millió dollárt ér. Bocsánat, dollár. Úgyhogy azt jelenti, hogy a MOL-nak egy 1900 kútról 2400-ra nő a kúthálózata, mivel megvette közben, az elmúlt napokban jelentette be ezt is, a Lukoil 79 magyarországi kútból álló hálózatát, és ezzel teljesíti azt a tervét, amit magának 2025-re célul kitűzött, sőt túl teljesíti. Ezzel a egész kelet-európai térség egyik legnagyobb kúthálózatát hozza létre.
Azt gondolhatnánk, hogy ezzel a nagy bevásárlással azért már következmények vannak közép vagy akár hosszú távra is a MOL részére.
Alapvetően az a következmény, hogy a EBITDA termelő képessége jelentősen megnő, és az is szerencsés, hogy nem, tehát ő most a Slovnafttal meg a Vinával, Horvátország és Szlovákia legnagyobb olajcégeit, mert 20 éve birtokolja, most nem termelő kapacitást vásárolt, hanem a fogyasztói szolgáltatásokat, a kiskereskedelmet és nagykereskedelmet tudja erősíteni, ugyanis ezeket a kutakat, tehát a lengyel piacot is el tudja látni jelentős részben saját termelésű benzinnel, dízelolajjal. Ez mindenképpen hasznos, és ebből is látszik, hogy a kitermelés feldolgozásból a kereskedelem felé fordul. Ráadásul ezek a kutak később alkalmasak lehetnek az elektromos autók töltésére is.
Piaci hírek szerint újabb akvizícióra készül a 4iG. Erről mit lehet tudni?
Ezek még csak egyelőre pletykák, tehát nem erősítették meg, de a Edison Group, a céget követő elemző cég elemzője utalt arra, hogy a több menetben lezajlott 350 milliárd forintos növekedési kötvénykibocsátás után most januárban várható egy 120 milliárdos tőkeemelés, és utalt arra, hogy itt a eddigi nyugat-balkáni célpontok egy újjal egészülhetnek ki, ez pedig a Szerb Telekom. Ezeket a feltételezéseket arra alapozzák, hogy a cseh PPF csoport, amely a magyar Telenornak is 75%-os tulajdonosa, ő birtokolja a szerb Telenor céget, egy nagy mobil szolgáltatót, és a 4iG azzal, hogy a Antenna Hungáriát magába olvasztja, vagy egyesül vele, a Antenna Hungária pedig 25%-os tulajdonosa a Magyar Telekomnak, a Magyar Telenornak, fölvetődött, hogy esetleg a Magyar Telenor lenne a célpont. A PPF viszont határozottan cáfolta, hogy a Magyar Telenort eladná, de a cáfolat nem szólt arról, hogy esetleg más se ad el, ezért van ez a feltételezés, illetve ismerve a 4iG balkáni terjeszkedési politikáját, logikusan beleillene az albán, a montenegrói és a boszniai szerb köztársaságban való terjeszkedés után a szerb mobil cég megvásárlása. De a elemző is figyelmeztetett arra, hogy azért most már ideje lenne ezeket a ügyleteket levárni és konszolidálni a megszerzett nemzetközi hálózatot, és csak utána terjeszkedni. Egyelőre még mindig a vásárlás és annak utólagos finanszírozása van napirenden a 4iG-nál. Itt a árfolyam mindössze 4%-kal emelkedett, tehát optimizmus van, de azért nem annyira, mint a nagy papíroknál.
Köszönjük szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan alakult múlt évben az államháztartási hiány. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
’21-ben az államháztartás központi alrendszere az előzetes adat szerint 5101 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ennél magasabb éves pénzforgalmi deficitre egyetlen egyszer volt példa 2020-ban, a koronavírus járvány miatti válság kirobbanásának évében, emlékeztetett a portfólió elemzője. Domanics András kérdezte Csiki Gergelyt.
Az első hallás a óriási és szinte sokkoló adatnak tűnik, főleg annak fényében, hogy ez 2021-es évről beszélünk, amikor már nem a járvány okozta válság évét nézzük, hanem 2020-as évet, amikor egyébként hasonlóan 5000 milliárd feletti pénzforgalmi hiány jött össze, hanem tavaly a pénzügyminisztérium előzetes becslés szerint 6,4%-os GDP növekedés volt a magyar gazdaságban, ami rekordsebességnek számít, és így jött össze az 5100 milliárd forint feletti önkormányzatok nélkül számolt költségvetési hiány, tehát önmagában ez ennek fényében egészen jelentősnek tűnik, és óriási. Mondom, egyszer volt ennél magasabb a 2020-as évben, amikor a járvány és a járvány okozta válság, ott kellett kezelni.
A gyakorlatban mi hozta össze ezt a hiányt?
Egyelőre csak előzetes adataink vannak, részletes adatsorokat még nem látunk. A pénzminisztérium pár költségvetési jelentősebb kiadást közölt. Ugye nyugellátásokra fordítottunk 4200 milliárd forintot, a kórházakra a gyógyító megelőző kasszára 1880 milliárd forintot. Ugye itt már szerepet játszott az orvosok 2021-ben elindult jelentős béremelési folyamata, de voltak egyszerű ilyen kiadási tételek, mint például a versenyképesség növelő támogatás 96 milliárd forint, agrártámogatások 90 milliárd forint, turisztikai célú kiadások 90 milliárd forint. Látszik, hogy ezek ilyen egyedi költségvetési beruházási döntések voltak, amik jelentősen megszaladtak a tavaly évbe, olyannyira egyébként, hogy tavaly év végén a kormánynak 350 milliárd forintos költségvetési kiigazítást is kellett döntenie. Ugye 350 milliárd forintban halasztotta el beruházásokat, vagy módosított és később időpontra halasztotta őket, átütemezte ezeket.
2020-ban ehhez hasonló hiányt produkált a költségvetés. Mit várhatunk ezek után 22-től?
22-ben az a várakozás, hogy a költségvetési hiány 4,9% lesz, ugye eredetleg 5,9%-ot tűzött ki a kormány hiány célul, ezt hozta és hozza lejjebb idén 750 milliárd forintnyi költségvetési kiigazítással, amit ugye 350 milliárd forintot megspórolt tavaly. Az idén ez a fajta program és hozzáállás folytatódik, idén is 750 milliárd forint értékben, így néhány hónap alatt több mint 1000 milliárd forintos beruházás, átcsoportosítást vagy beruházás befagyasztást valósít meg a kormány, de közben ne felejtsük el, hogy idejével első néhány hónapjában óriási költségvetési lazítás vagy fiskális kiadás megy ki a háztartásoknak. Itt a 13. havi nyugdíj egyösszegű kifizetésre kell gondolni, valamint a másik nagy tétel az a családoknak szánt adóvisszatérítés, több mint 600 milliárd forint értékben. Ezek az év első felében jelentősen megterelik a költségvetést, és lehet, hogy korábbiaknál kicsit más és szokatlan költségvetési hiánypálya lefutás alakul majd ki 2022-ben.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly novemberben 3,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest. Tette közzé friss adatait a Központi Statisztikai Hivatal. Szeptemberben és októberben 5,8, illetve 5,7%-os volt a bővülés. A részletes adatokról Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár beszélt az M1-en.
Az élelmiszeripar és az élelmiszer kiskereskedelem mértéke az hozta azt a szintet, amelyet az elmúlt hónapok mutattak. 2-3% közötti növekedés volt ez. Ahol jelentős mértékben növekedett a kiskereskedelmi forgalom, az például a ruházat és a cipőknek az értékesítése. A nem élelmiszer jellegű termékek tekintetében és területén volt egy jelentősebb emelkedés. És azért mondtam a ruházatot és a cipőt, mert ez a terület megszenvedte a koronavírus járványt, jelentős visszaesés volt az ilyen jellegű boltoknak a forgalmában, de például novemberben ez egy 30%-os növekedést mutatott az ő esetükben az előző év hasonló időszakához képest. Tehát úgy néz ki, hogy az a jövedelem növekedés, az a pénzügyi tartalék, ami a családok birtokában van, az most a kiskereskedelemben is megjelent. Azt kell mondani sajnos, hogy a műszaki cikkek kereskedelme és a bútorok eladása az még mindig lényegesen alacsonyabb szinten van, mint az előző időszakban, a koronavírus előtti időszakban, de várhatóan és remélhetőleg ez is majd növekedni fog a következő időszakban. És amelyik terület még elmaradt, bár dinamikusan növekedik a koronavírus járvány ellenére is, ez pedig az üzemanyag értékesítés, még elmarad a 2020 előtti időszakhoz képest, de növekedik és azt a szintet, ami 2019 végén, 2020 elején még volt, 22-ben remélhetőleg eléri és majd meg is fogja haladni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csak nem négyszeresére nőtt a magyarországi vendégészakák száma novemberben az előző év azonos időszakához képest. Az adatok azonban még így is elmaradnak a pandémia előtti időszak számaitól, mondta el az Inforádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Domonics András kérdezte Flesz Tamást.
A fő oka az adatnak az, hogy 2020 ugye a Covid miatt egy borzasztó gyenge év volt, ugye a magyar turizmus leggyengébb éve, tehát ahhoz hasonlítva a 2021-es természetesen jobb. De egyébként, hogy pozitív oldalról közelítsem meg, mindenképpen mind a belföldi turizmus, de tulajdonképpen augusztustól kezdve a külföldi vendégészakák is nagyon nagy arányban növekedtek, úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív volt. Természetesen azért a 2019-es csúcsévet azt nem sikerül még elérni, ahhoz még idő kell.
Ahhoz képest, tehát a 2019-es csúcsévhez képest most hol tartunk?
Azt lehet megnézni, hogy mi van belfölddel és külfölddel. Azt lehet mondani, hogy a belföld az tulajdonképpen nagyjából helyreállt, hiszen nagyon szép számok voltak a nyári időszakban is, átlagár tekintetében is és foglaltságban is, míg a külföldi vendégészakák természetesen ugye a Covid miatt jelentős elmaradásban voltak, tehát ott jelen pillanatban is azt lehet mondani, hogy azért ott egy olyan 30-40%-os elmaradás még mindig van. Bízunk benne, hogy most már a 2022-es, tehát az idei évben ez változni fog. Ami probléma természetesen emellett, hogy nekünk egy sokkal nagyobb növekedés lenne szükségünk, hiszen a költségek elképesztő ütemben növekednek.
Európa szerte, világszerte most is nagyon sok korlátozás van életben. Mire számítanak a folytatásban, hogyha megszűnnek a korlátozások, mennyi idő alatt állhat helyre a szállodaipar?
Ugye azt lehetett látni az eddigi, most már lassan közel két évben is, hogy abban a pillanatban, hogyha a korlátozásokat feloldják Európában, vagy akár nagyobb kitekintésben a tengeren túlon is, akkor hatalmas ütemben elkezd a turizmus fejlődni. Ennek egyetlen gátja van legtöbbször, hogy a légitársaságok milyen ütemben tudnak megint újra különböző desztinációkat repülni. Mi optimisták vagyunk, hogy viszonylag hamar helyre tud állni a vendégforgalom, tehát akár már az idei évben is meg lehetne közelíteni valamilyen szinten a 2019-es számokat. Természetesen itt ugye foglaltságról beszélgetünk, meg esetleg átlagáról, de semmiképpen nem jövedelmezőségről.
A vendégészakák számának növekedése az egyenesen arányos a bevételek növekedésével is?
Hát ha ugyanolyan átlagár van, mint addig volt, akkor igen, de jelen pillanatban azért még a vendégészakák növekedése mellett az átlagárba is el kell érni azt, amit 2019-ben elértünk, és itt most különösen a külföldi vendégészakák tekintetében beszélnék, de ennél magasabb számokat kellene nekünk produkálni ahhoz, hogy működőképes modelleket tudjunk megint mutatni a tulajdonosok felé.
Adott esetben számítani kell áremelkedésre is a szálláshelyeken?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálni árakat emelni, mert anélkül nem fog tudni működni. Tehát abban a pillanatban, amikor akár 200-300%-os energiaáremelkedés van, 20-25%-os munkabér bizonyos helyeken, de átlagosan ott is legalább 12-15 alapanyag emelkedések, ez nem fog tudni működni áremelkedés nélkül. Az a kérdés, hogy a fogyasztók milyen formával és mennyi ideig fogják tudni elviselni az áremelkedést.
Most aktuálisan ugye kézilabda Európa bajnokság lesz Budapesten is. Egy-egy ilyen sport rendezvény mennyire tudja megemelni ezeket a vendégészakákat?
Mindenfajta rendezvény, esemény nagyon komolyan hozzájárul a turizmus fejlődéséhez, tehát azt tavaly is azért lehetett látni, hogy abban a pillanatban, hogyha az Európa-bajnokság csoportmeccse is voltak, és akkor még nagyon nehéz volt bejutni Magyarországra, de a környező országokból autóval is jöttek sokan, tehát egy-egy nagy koncert, sportesemény, nagy konferencia a legnagyobb mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy növekedjen a vendégforgalom, és bízunk benne, hogy ebből minél több lesz. És egy ilyen téli időszakban, mint a mostani is, egy ilyen sportesemény, mint a kézilabda, remélhetőleg remélhetőleg valamilyen pozitív hatást fog kifejteni a budapesti szállodapiacra is, mert amúgy ez a január-február egyelőre még sajnos elég csöndes.
Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió szakértője. Jó reggelt kívánok! Korrekcióval nyitott a tőzs, de azóta mi történt?
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Sajnos továbbra sincsenek jó híreim a magyar részvénypiacról. A Bux Index esetében csak nőtt a mínusz az elmúlt percekben, most 0,6%-os gyengülésben van a mutató. És a vezető papírok is kivétel nélkül veszítettek értékükből tegnaphoz képest. Az OTP 0,9%-kal 18.425 forintra esett vissza, a Richter 0,6%-os mínuszban van 8.830 forinton, a Magyar Telekom 415 forintos árfolyama 0,4%-kal marad el a tegnapitól, míg a MOL minimális 0,2%-os gyengülést mutat, 2684 forintba kerül jelenleg.
A forgalom mutat valami különlegességet?
Egyelőre nem látunk különösebb kiugrást a forgalomban, semmelyik irányban a budapesti értéktőzsdén, szokásosnak mondható. A nemzetközi hangulat mozgatja most elsősorban az irányt a budapesti értéktőzsdén. Egyébként 1,8 milliárd forint eddig szűk fél óra alatt a forgalom.
Forinttal mi a helyzet?
A forint továbbra is gyengülésben van, 0,35%-os gyengülésben, 354 forint 70 fillér körül jár az euró jegyzése. Ugye az elmúlt percekben 355 felett is járt a jegyzés, de tegnap este 353-nál is, tehát azt látjuk, hogy talán kifulladni látszik az elmúlt napok forint erősödése. Az éveleje óta nagyjából 4%-kal erősödött a magyar deviza az euróval szemben. Várható volt, hogy ez nem fog örökké tartani, és előbb-utóbb jönnie kell egy kisebb korrekciónak. Remélhetőleg csak átmeneti lesz ez a hangulatromlás a forint esetében. Néhány percen belül megjelenik a Magyar Nemzeti Bank egyhetes betéti tenderének meghirdetése. Meglátjuk arra majd, hogy reagál a forint.
Köszönjük szépen, Beke Károly, hogy a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.